Nézzük, hogy hogyan próbál az Európai Unió gazdaságérénkítésbe fogni.
Figyelj, nekem az egyik szemem sír a másik nevet, mert hogy szerintem Mario Draghi versenyképességi elemzésére elég gyorsan megjött ez a versenyképességi iránytű, úgyhogy ez nem megszokott az EU-ban, hogy ilyen gyorsan történnek a dolgok. A síros szemem pedig hát azt kérdőjelezi meg, hogy mennyiben végrehajthatók az ebben foglaltak, de ezt mindjárt megpróbáljuk megfejteni Pogácsa Zoltán közgazdás segítségével, aki társadalomkutató is, és a Soproni Egyetem docense. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt a hallgatók!
Na, gondolom, hogy a Draghi jelentés volt az alapja, eléggé erősen úgy néz ki, ugye, egy ilyen versenyképességi iránytű, ami most már inkább egy ilyen cselekvés terv, tehát valós elgondolások vannak benne. Mennyiben látod ezeket megvalósíthatónak, és mennyire túlmerészek az elképzelések, illetve mennyire érkeztek későn, mert én ilyen elemeket is láttam benne, amit már azért egy ideje kellett volna foglalkozni vele.
Én egyetértek azzal, hogy az most meglepően gyors reakció volt. Tényleg az van, hogy általában az EU még ilyenkor simán el szokott szórakozni 3-4 évet, valami ilyesmivel előáll. Ez most relatíve gyors volt, és valóban a Draghi jelentésre épülnek, de ezt mondták is egyébként a sajtótájékoztatón. Szerintem alapvetően, és nem is rosszak ezek a javaslatok szerintem egyébként, nekem egy szkepszisem van a dologgal kapcsolatban, hogy ez alapvetően ugye az állam mit tud tenni, hát ugye és itt az Európai Unióra, mint államra hivatkozok, hát alapvetően azt tudja tenni, hogy ilyen alapvető infrastruktúrát ad ezeknek a fejlesztéseknek. Tehát mondjuk azt tudja tenni, hogy ezt az egész hátteret biztosítja a szabályozással, a befektetői rendszer összevonásával a magáncégeknek. De a magáncégek önmagukban nem érdekesek, akkor az európai befektető, tehát ugye az alap probléma, hogy, és ezt az anyag is mondja, hogy az európaiak alapvetően az amerikai cégekbe fektetnek. És hogyha továbbra is magasabb hozzáadott értékű vagy jövedelmezőbb az amerikai cég, akkor lehet bármilyen háttér infrastruktúra, szerintem továbbra is megéri egy nagyobb jövedelmezésű amerikai cégbe fektetni.
Igen, és ráadásul ugye az a baj, hogy az a tőke, ami esetleg az új befektetéseket keresi, új cégeket keresi, az is sokkal nagyobb az Egyesült Államokban. Tehát ugye különböző startupok, új vállalkozásokba irányuló tőke, kockázati tőke, mint Európában, úgyhogy még ez is afelé hajtja. Tehát aki Európában lehetne nagy, mert itt kereshetne befektetői bázist, az is Amerikába megy.
Egy idő után Amerikába megy, és hát ugye azért ezt nem várhatjuk el egy európai befektetőtől, hogyha mondjuk ő választhat, és ugye egy globalizált tőkepiacokról beszélünk, globalizált munkaerő áramlásról és egy csomó minden másról, tehát hogyha mondjuk jobb fizetést kap egy innovátor mérnök, egy egyetemi ember Amerikában, nem várhatjuk el, hogy nem azt választja egy befektetőtől, hogyha mondjuk az amerikai tőzsdén, mit tudom, hogy megtízszereződik egy részvény, akkor nem azt választja. Tehát, hogy szerintem kicsit el van túlozva, hogy az állam mit tehet, és szerintem keves szó van arról, hogy hát ezek a cégek, szóval európai cégek miért alszanak el. Itt én nekem mindig a hivatkozási alapom a Nokia. Tehát, hogy volt olyan időszak, amikor Európa nem volt ennyire versenyképtelen, és elvesztette a versenyt. Tehát nem arról van szó, hogy soha nem volt, mert hogyha tényleg az a magyarázat, hogy hát az állam miatt volt Európa versenyképtelen, mert mit tudom, túl sok a bürokrácia, meg szétszabdalta 27 tagállamra a tőkepiac, meg ilyenek, ugye a Draghi ilyeneket mond, hogy mivel magyarázzuk azt, hogy annak idején a 90-es években azért voltak, és ez egy Siemens, franciáknak is voltak cégei, tehát hogy mivel magyarázzuk, hogy egy csomó területen volt versenyképes európai alternatíva, és igazából elvesztettük, tehát nem arról van szó, hogy soha nem alakult ki.
Igen, és még most is vesztésre állunk több helyen, amit mondtam, ugye, hogy nem, vagy kérdeztem, hogy felvetettem, hogy nem jöttek későn egyes elemei ennek a tanulmánynak, vagy cselekvési tervnek, az például az autóiparra vonatkozó, ahol most próbáljuk majd azt véghez vinni, meg kijelenteni, hogy majd biztosítjuk azt, hogy Európa legyen a fő autóipari nagyhatalom, vagy hogy innen gyökerezzen az autók jövője, akkor, amikor már szorongatja a nyakunkat Kína, meg amikor most az új Trump vezetés ugye védővámokkal próbálja visszaszorítani az európai odaáramló autó kínálatot. Szóval ezekkel mit tudunk kezdeni, hogy most ébredezünk?
Igen, a vámok... Bocsánat,
mondjuk. Csak hogy a másik topik az meg például a nyersanyagokra vonatkozóan, hogy most indulunk meg majd a nyersanyag függetlenségünket biztosítandó, amikor már szintén Kína lépéserőnyben van, már fél Afrikát elhordta, Dél-Amerikával több országgal megállapodott, tehát ezt is egy picit ilyen elkésettnek érzem. Az, ami nem jelenti azt, hogy nem kell csinálni semmit, persze.
Persze, a nyersanyagokkal az a baj, hogy ugye ha Európának nincs igazán nyersanyaga, és kiderül, hogy Amerikának, Kínának több van, akkor hát itt nem olyan valami, amivel olyan nagyon sokat lehet kezdeni, ez egy egyszerű földrajzi tény. Az autógyártásnál meg szerintem teljesen igazad van, hogyha mondjuk most beindul az a verseny, ami a vámokat illeti, és nagyon úgy néz ki, hogy Trump ezt komolyan gondolja, annál is inkább, mert ugye adócsökkentést akar csinálni, és az adócsökkentésnek valamiből pótolni kell a bevételeit, és én nekem nagyon úgy tűnik, hogy a vámokat nem csak azért akarja fölhúzni 50-100%-ra, mert az a mániája, hogy ezzel lehet segíteni az amerikai gazdaságot, hanem egyszerűen szüksége van rá a bevételekhez. Szerintem nagyon úgy néz ki, komolyan gondolja ezt a vámversenyt, akkor ott ugye ez már bizonyos értelemben tényleg elkésettség. És még egy dolog, hogy ha mondjuk Kína nagyon nagy összegekkel hajlandó segíteni autóipari cégeket, vagy adott esetben egy DeepSeek-et, vagy bármit, akkor ugye az Európai Uniónak az alap architektúrája az eddig arról szólt, mondjuk 70 éve, hogy nincsen jelentős állami támogatás. Tehát itt verseny van, és nem adhat, tehát az egész versenypolitika bizonyos esetekben engedélyez állami támogatást, de hát ezek ilyen mondjuk 1-2%-a a tagállam GDP-jének. Itt egy teljes paradigmaváltásra lenne szükség, hogyha versenyezni akarna mondjuk Kínával, mert Kínában adott esetben ezek a támogatások, és nem nagyon tudjuk, mert Kína nem egy túl transzparens ország, de simán lehet, hogy mondjuk a 10%-a a GDP-nek Kínában, most ezzel versenyez Európában, főleg úgy, hogyha mondjuk le vagy tiltva az állami támogatásokról.
Van egy érdekesség, ugye a Draghi jelentéstől csináltunk a sajátosban egy jó sorozatot, azt hiszem 5 részben foglalkoztunk vele, és az volt a konklúziónk, hogy hát igazából megpenget húrokat, de valódi válaszokat nem ad. Na most erre alapozva lehet-e akkor egy jó versenyképességi cselekvési tervet csinálni?
Ez is egy nagyon jó felvetés, mert igen, tehát hogyha az ember elolvassa a Draghi jelentést, akkor nagyon jól azonosítja, hogy a különböző területeken miért nem versenyképes Európa, de szerintem nem nagyon ad erre magyarázatot. Tehát hogy azt, hogy ahogy említettem, a 90-es években még azért, hát az elején versenyben voltunk, mobil kommunikációban, internetes cégekben, nem látszott az, hogy ennyire Amerika el fog húzni Európától. Nem nagyon ad magyarázatot a Draghi arra, hogy hol veszítettük ezt el. Mit csináltak ezek az európai cégek, hogy így elaludtak? Miért nincsenek globális európai multik? Miért Amerikába fektetnek az európaiak? Szerintem ezt nem nagyon viszi végig ezt a történetet, és itt szerintem sokkal nehezebb alapvetően válaszokat adni. Ahhoz képest meg nekem meglepően határozott az Ursula von der Leyen-féle irányzat, hogy mennyire nem volt egy koherens narratívája a Draghi jelentésnek arról, hogy mi történt az európai cégekkel.
Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, meglátjuk, amikor ez a megvalósítás mezejére lép, hogy akkor milyen eredményeket hoz. Nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Szép napot, szia-szia. Pogácsa Zoltánnal, közgazdásszal, társadalomkutatóval, a Soproni Egyetem docensével beszélgettünk az Ursula von der Leyen által beterjesztett versenyképességi iránytűről.